néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg azt a levélbeli szentigét, amely a mai esti alkalmunk alapigéje, ahogy azt megírva találhatjuk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 12. verstől az 5. fejezet 10. versig. Mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyreható az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválasztásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot adni. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtelenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtelenséggel, így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy Krisztus sem a maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzám: az én fiam vagy, te, ma nemzettelek téged. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedézésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert Isten őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Tehát a mai ige hirdetésünk címe: aki örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ez egy nagyon fontos kitétel, de most egy kicsit szeretnék visszatérni a tegnapi alkalmunkra. Már nem volt eléggé időm kifejteni azt a igei üzenetet, hogy a haláltól való félelem hogyan is oldódik fel bennünk. Mert igenis igaza van az igének, hogy mindannyian, az egész világ, az emberiség a haláltól való félelem miatt rabok egész életükben. És ez a fajta félelem, ez a fajta ellenszemp, ami a halállal szembe bennünk van, természetes is, hogy ellenkezünk a halállal szembe. Gondoljatok, Jézus felháborodott a halál miatt, ott Lázár ravatala mellett, vagy sírkamrája mellett, és sírt és háborgott a lelkébe. Ahogy már tegnap is mondtam, azt mondják a természet tudósok, hogy kérem szépen, a halál az élet velejárója és természetes dolog. Semmiképpen nem az, hanem ítélet rajtunk, ahogy ez elhangzott. De hát hogy oldódik fel bennünk a félelem? Sehogy másképp, ezt csak Jézus Krisztus személyesen tudja feloldani az emberbe, amikor én már az övé leszek, mikor már az élet bennem van, mert újjászületett élet azt jelenti, hogy lakozást vesz bennem a Szentlélek Isten, és akkor jön el az a pillanat, amikor többé nem rettegés a halál, hanem, ahogy egyik énekünk mondja, drága a pillanat, jó a halál. Hogy? Hát azért, mert, hogy olvasjuk a Zsoltárba, hogy az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála. Mert találkozik velük, mert a látható világból átlép a láthatatlanba. Hogy juthat el egy ember erre a bizonyosságra? Hát csak úgy, ha elfogadja az Úr Jézus Krisztus. Tulajdonképpen elfogadja főpapjának, urának, megváltójának, akkor megoldódik. Olyan csodálatos, hogy Jézus mondja Mártának: én vagyok a feltámadás és az élet. Tehát az élet számunkra nem valami, hanem valaki. Én vagyok a feltámadás és az élet. És aztán be kell lépjen a hit, be kell lépjen a bizalom, hogy elhiggyem azt, hogy az én Uram Jézus Krisztus az én számomra a feltámadás és az élet. Hiszen meg is kérdezi Mártától, mikor azt mondja, hogy aki csak él és hisz ő benne, soha meg nem hal. Hiszed él ezt? És ezen múlik minden. És amikor a hittel és az újjáteremtett élettel Krisztushoz kapcsolódunk, akkor valami különös dolog történik, hiszen ez az Isten szeretete. És most hallgassuk meg, ahogy ezt János apostol olyan csodálatosan összefoglalja az első levelének 4. fejezetében. Felolvasom ezt az ige szakaszt, mert itt megláthatjuk, hogy tulajdonképpen mi az, ami feloldja a félelmünket. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. 13. vers: abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet képzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletes a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Tehát itt van a megoldás, itt az az egyetlen lehetőség, hogy felszabaduljak a haláltól való félelemtől, hogy tudom, hogy az én Uram Jézus Krisztus szeret engem. És ez a szeretet, mert az ő szeretete tökéletes szeretet, teljes szeretet, és az kiűzi az én szívemből, a te szívedből a félelmet. Igen, ezért jött az Úr Jézus. Ha az ember megvizsgálja az evangéliumokat, szépen, következetesen végigolvassa, akkor rájön, hogy Jézus szinte mindig az üdvösségről beszél. Mindig az örök élet van a középpontban. Mindig e körül forog az ő evangéliuma, üzenete. Mert tulajdonképpen az evangélium, az öröm üzenet az, amiről eddig is szó volt estéről estére, és most a felolvasott ige a 4. fejezet 12. versétől úgy olvassuk, hogy mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kértélő kardnál, szellemi kés, szellemi kard, amely elválasztja a pszichikust, a pneumatikustól, így van az eredeti görög szövegben, tehát így is mondhatnám, hogy az emberit az istenitől elválasztja. Az Isten igéje, ez a két éles kard, és az ige az, amely megszólít engem, meg megszólít téged, mert Isten az ő szavával közelít hozzánk, az ő szavával szólít meg bennünket. És a 3. fejezet, amit nem vettünk, így kezdődik, hogy ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. Hát először is az apostol megszólítja azokat a zsidókból lett keresztényeket, és azt mondja, hogy szentek, szent testvéreim. Természetes. Itt is a szentek közössége van, a gyülekezet a szentek közössége. Nem erkölcsi értelemben abszolút tökéletesek a szentek, hanem ez egy birtokviszony. A szent fogalma egy birtokviszony. Ha én a szenté vagyok, ha az én életem elkülönítetett az Isten számára, ha az én övé vagyok, mint ahogy akár egy épületet, akár egy úrvacsorai kelyhet oda szentelünk az Úrnak, ugyanúgy a megtért ember élete egy oda szentelt élet kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen. Mert ha nem az, akkor nem is vagyok szent. Péter apostol ezt itt fogalmazza meg az első levele 3.15. fejezetében az új fordítás szerint, hogy Krisztust, az Urat tartsátok szentnek a ti szíveteketbe. És ha az ott van, akkor én megszentelt ember vagyok, mert az övé vagyok. És ezért olyan csodálatos, hogy ha valaki ezt megérti, hogy én az övé vagyok, elkülönített vagyok az ő számára, akkor azt mondja az apostol, mennyei részes társak vagyunk. Ez a mi örökségünk a Krisztusban, az örök élet. Tehát erről van szó. És mégis figyelmeztet bennünket újra Isten igéje. A hívőket kell figyelmeztetni, a megtért embereket kell figyelmeztetni. Igen, természetesen a kívülállókat is hívogatja az Isten. A kívülálló ember, aki vagy félelemből tisztes távolságot tart az Úrtól, vagy ellenségeskedés miatt szembefordul vele, azoknak nincs evangélium. Illetve az az evangélium, ha belül valóvá leszel, ha megtérsz, ha hazamész, ha elfogadod a Krisztust a magad számára, akkor te is részese vagy mindezeknek a mennyei ajándékoknak, örök életnek, és tulajdonképpen, ahogy az ige mondja, az Úr az én örökségem. Milyen gyönyörű kifejezés, hogy az Úr az én örökségem. Sajnos ma az emberek döntő többsége engedetlen. Istennel szemben egy része tudatosan engedetlen, másik része pedig nem törődőségből, közömbösségből engedetlen. Az eredmény ugyanaz. Ítélet alatt vannak, harag alatt vannak. Ez nagyon szomorú dolog. És ha mi hívők ezt könnyek nélkül, fájdalom nélkül el tudjuk hordozni, akkor nehéz lesz megtérni a kívülvalóknak. Mert ugye tudjuk, hogy a mi Urunk milyen szeretettel, milyen elképzelhetetlen küzdelmet folytatott azért, hogy mi a kívülvalók, mi a távolvalók, polgártársai legyünk a szenteknek, házanépe az Istennek. Ezért ő mindent megtett. Ezért mondja az ige, hogy nagy főpapunk van. Igen, ám csak, hogy az Isten igéje, ahogy felolvastam, elkülöníti, világosá teszi számomra, hogy az isteni és az emberi, a tiszta és a tisztátalan, ő elválasztja az igével, sőt, meg is tisztít engem, ha hagyom. Jézus így mondta a tanítványait, ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek. Ez inkább a papok áldozati késéhez hasonlít az ige, amely az áldozatot elválasztották, ami az oltára tehető volt, ami az Istennek odaszánt volt, és kidobták azt, ami tisztátalan volt. Tehát ilyen értelemben az Isten igéje szétválasztja bennem a dolgokat. És én ezt nap mint nap átélem. Minden Biblia olvasó ember átéli az igének ezt a fenséges isteni voltát. Mert a Szentlélek kezébe veszi ezt a kést, és ő tisztogat vele. Ő választja bennem a tisztát a tisztátalantól. Most még egy kicsit hadd mondjak a kívülállókról egy-két gondolatot. Mert ezt nagyon sokszor félreértjük. Érdekes, amikor én gyerek voltam, nem értettem félre azért nem, mert volt egy apám, aki teljesen világosan élte a maga hívő életét, és számomra világossá tette azt, hogy én még kívülvaló vagyok. Soha nem mondta, de én tudtam, hogy én kívülvaló vagyok. Sőt, nem is akartam belülvalóvá lenni, pedig tudtam, hogy meg kéne térni. Tisztes távolságot akartam tartani az Úrtól. Ne tegyétek! Ez a legnagyobb ostobaság, amit egy ember elkövethet önmaga ellen. Önmagam ellensége vagyok, ha az Istentől távol akarom magamat tartani. És nagyon komolyan meg kell érteni, hogy a harmadik és negyedik fejezetben a zsidó levélben az apostol háromszor nagyon határozottan így idézi a 95. Zsoltárt. Én is hadd olvasom fel most onnan a Zsoltárból. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk. Tetszenek érteni? Hogy mit mond a Zsoltáros? És majd a végén látni fogjuk, hogy Jézus elénk éli, mint ember, hogy ő leborul az Atya előtt. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztába, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet, 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri az útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Milyen rettenetes dolog az, amikor valaki Isten haragja alá kerül, Isten ítélete alá kerül. De hát miért történt meg ez? Mert hitetlenek voltak. Így mondja itt az ige, mert hitetlenek voltak, nem fogadták el Isten szavát. És aztán itt háromszor megismételi, vigyázzatok testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől, hitetlen és gonosz szívvel. Milyen nagyon fontos mondat ez, hogy ne legyen hitetlen és gonosz szívünk, és ne engedjünk a bűn csábításának. Közületek senki meg ne keményedjen, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket, mint az elkeseredéskor. És aztán itt elmondja, hogy kire haragudott meg Isten 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek teste elhullott a pusztába, és kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenné váltak. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Tessék figyelni, hogy a hitetlenség és az engedetlenség majdhogy nem váltó fogalom a Bibliában. Teljesen összetartozik. És annak a szónak, ami görög szónak, itt van egy olyan jelentése, az engedetlenségre használt görög szónak, hogy ellenszegülés. Az engedetlenségnek van egy ilyen tudatos változata, amikor tudatosan ellene szegülök az Istennek. Ne gondoljátok, hogy nem ez a többség. Tudatosan ellene szegül az Istennek. Hát ez borzasztó dolog, ez van az Isten haragja. Na és akkor mi föllélegezhetünk, öreg hívők, hogy halleluja, én rám aztán nem haragszik az Isten, mert én megtértem ezelőtt, mit tudom én, 60 éve. Testvérek, nem így van. Egyáltalán nem így van. Bizony, én sokszor átéltem Isten haragját. Mikor? Amikor engedetlen voltam. Amikor engedetlen voltam az ő igéjével szemben. És hívőnek nem azt jelenti helyesen hívőként élni, hogy egyszer megtértem, aztán el van intézve. Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap az én Urammal szent életközösségbe élek. Ő az Úr, és nekem engedelmeskednem kell. Ezt nem lehet kikerülni. És a zsidó testvéreket azért félti az apostol, hogy nehogy engedetlenné legyenek. És most itt nem erkölcsi kérdésről van szó, hanem a fő bűnről. Említettem már tegnap, hogy a fő bűn a hitetlenség. A fő bűn a hitetlenség. Jézus így fogalmazza meg, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Tehát a fő bűn, hogy nem hiszek Jézus Krisztusban. És ha ezt nem veszük komolyan, és szeretném azt mondani, már elkezdtem, hogy sokan tévednek ebben, hogy azt gondolják, hogy belülvalók. Mert templomba járnak, mert valóban ragaszkodnak a hagyományokhoz, mert valóban gondjuk van az egyházra, a gyülekezetre, törődnek vele, fontos nekik. Csak vizsgáld meg a szívedet. Csak vizsgáld meg a szívedet, hogy valóban az Úr Jézusé. Valóban újonnan született szíved van. Mert az Úr azt mondta Nikodémusnak, hogy meg se láthatjátok az Isten országát. Ha csak újonnan nem születtek, meg se láthatjátok. Tehát meg kell értenünk, hogy nem én valósítom meg az üdvösségemet, hanem ő. És ez kegyelem. Ez kegyelemből van. És erre figyelmezteti az apostol a zsidókat, mert óriási vonzerő nyomás volt rajtuk. Hát még áll a templom, amikor a zsidó levél megirattatott. Ahogy említettem az első nap, igyekezett a zsinagóga visszatéríteni a keresztényeket. A zsidók úgy érezték, hogy jó volna mind a kettőt együtt gyakorolni. Hogy nem kéne lemondani se a templomról, se az áldozatokról, se azokról a szép templomi istentiszteletekről, ünnepekről, és főképp nem a főpapról, hogy ezekről nem kellene lemondani, hanem együtt kéne gyakorolni. Tudjuk, hogy Pál apostol micsoda ellenszélbe keveredik, a judaisták, így hívták őket. Ez azt jelentette, hogy ők ragaszkodnak a maguk zsidó vallásához, és tulajdonképpen a kereszténységgel párhuzamosan akarják ezt gyakorolni. Tehát itt van a vallásosság és a hit ellentéte. És ez miatt félti őket az apostol. És azt mondja nekik, hogy itt vannak ezek az őseitek, akik elhullottak a pusztába, mert nekik is hirdették az evangéliumot, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amit megmondott az Isten. Tehát tulajdonképpen akkor mi is a helyzet? Nem lehetne ezt a kettőt együtt gyakorolni? Semmiképpen. Azért nem, mert az Ószövetségnek lejárt az ideje. Mondja is az apostol, hogy megöregedett, elavult, közel van a véghez. És olyan döbbenetes, ezt észre kell vennünk a történelmi dolgokat, hogy Isten hogy alakítja. Mivel a zsidóság igazán nem akart lemondani, az áldozó templomáról, hiszen a zsidóságnak egyetlen áldozó temploma volt. A jeruzsálemi templom. Csak a templom bejárata előtt lévő oltáron lehetett égő áldozatot bemutatni. Semmilyen más oltáron. Megtették, de az bűn volt. Tehát egyszerűen erről nem akartak lemondani. Olvastam egy ilyen rajongó írást a főpapról, hogy milyen csodálatos a főpap ruhája, milyen csodálatos a főpap szolgálata, szinte istenítették a főpapot. És az Úr Jézusnak most már riválisává lett a főpap. Nagyon furcsa, nem? Hiszen Isten rendelt el az ároni papságot. De lejárt az ideje. Aztán, mivel nem mondtak le róla, nem fogadták el az Úr Jézust, a Melkisedek rendje szerint főpapnak, leromboltatott a templom. 2000 éve nincs zsidó templom. Nincs főpap. Nincsenek áldozati istentiszteletek. Talán kár érte. Hát, ha valaki kulturális értelemben vizsgálja a dolgokat, akkor mondhatják, hogy kár érte. De itt az üdvösségünkről van szó, kérem szépen. Az üdvösségünkről van szó. Azt olvastuk itt az igében, hogy minden főpap önmagáért is be kellett mutassa az áldozatot, hiszen bűnös volt, gyarló volt, persze meg tudta érteni azokat, akik szintén bűnösök és gyarlók voltak. A főpapnak valóban rendkívüli szolgálata volt. Egy évben egyszer bemehetett a szentek szentjébe. Ez azt jelentette, hogy a nagy engesztelési ünnepen a bárány vérével járulhatott az Isten szentségének színe elé. Ennek volt valami hihetetlen üzenete. Mind a mai napig félelmetes üzenete van ennek, hogy Isten szentsége elé nem járulhat a bűnös ember. Az Úr így mondta Mózesnek, nem láthat engem ember, hogy életben maradjon. Isten szentsége elpusztítana bennünket. És ezt nem fogjuk fel. Ezért mondja ugye a 95. Zsoltár, hogy essünk térdre. Hódoljunk, dicsőítsük a mi Istenünket, mert ő Szent Isten. És érdekes Jézus Krisztusban is ez a kettőség, az Atyában is természetesen, hogy a szeretet Istene, és közben bűngyűlölő és Szent Isten. Ez hozta létre a keresztet. Az ő ítélete, haragja és az ő kegyelme. Ez az isteni zsenialitás, amit mi el se tudtunk volna képzelni. És akkor egy olyan korba élünk, hogy az emberek nem értik, hogy van haragvó Isten. Hát az Isten haragszik, természetesen mondtam már rám is. De akkor hallgassuk meg, mert hát érre mondhatjátok, hogy hát nem csoda, hogy rád haragszik az Isten. De akkor hallgassunk meg egy nálam sokkal hitelesebb embert, Wilhelm Wurst. Letartóztatta a gestapó. Az ember úgy várná, hite miatt letartóztatta. Na hát ezt az embert meg fogja simogatni az Isten, meg fogja vele éreztetni az ő szeretetét. És tessék hallgatni, mit mond. A környezetem elcsendesedett a börtönben. Isten beszélni kezdett velem. Átvizsgálta egész életemet. Elővett minden gőgöt, tisztátalanságot, hazugságot és szeretetlenséget. Egyszer csak észrevettem, hogy az Isten haragszik. Isten haragja, mondja a Biblia, felgerjed, lángol az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, így fordítja Luther fordítás, Isten haragja lángolt a cellámba. Ha bennetek olyan gondolatok támadnak, hogy az Isten beszélni akar veletek, többnyire elszaladtok, moziba mentek, vagy más módon kezdtek nyüzsögni. A börtönből nem lehetett elfutni. Abban az órában az volt a hátborzongató, ugyanakkor az áldás is, hogy Isten kijelentette, ezt akarom megbeszélni veled. Azt, hogy bűnös vagy. Most tessék ebbe belegondolni. Európa egyik legnagyobb evangelizátora. Ott van a börtönben. A Krisztusért van a börtönben. És akkor Isten így beszél az ő szolgájával. Tudjátok, milyen hihetetlen szeretet, mikor így beszél velem? Sajnos többször átéltem, hogy haragudott rám. Hívő szolgájára haragudott. Igenis, minden bűnt elővesz. Nem lehet úgy vétkezni, hogy a szőnyeg alá söpörjük. Isten nem söpör semmit a szőnyeg alá. A bűnnek rettenetes, szennyező képessége van. Elválaszt az élő Istentől. Ez a legszörnyűbb következménye. Na ezért nem lehetett bemenni bűnös embernek Isten elé. De tudjuk, aztán ahogy mondja tovább Wilhelm Busch, ma már tudom, milyen lesz az ítélet napja. Amikor Isten odaveti életedet a lábad elé, a bűneid ott lesznek befedetlenül, ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Én abban a helyzetben megtanultam, mi a pokol. A pokol az, hogy az ember mindörökre Istennek ez alatt a haragja alatt marad. Azt nem tudom, milyen a pokol képe, de az igen, hogy ott az ember Istentől elvetett és kitaszított. Megismertem az Isten előtti félelmet, ezért veszítettem el azok előtt a nevetséges SS figurák előtti félelmemet. Rettegtetek már valaha Isten előtt. Ennélkül el sem kezdhettek a valósággal szembenézni. A Szent Isten lát bennünket, itt van körülöttünk, parancsait nem lehet egyszerűen lábbal taposni. Talán szükséged van rá, hogy egyszer csendbe vezessen, ahonnan nem tudsz elszaladni előle. Amikor aztán úgy éreztem, hogy végem van, elveszett vagyok, akkor jött Jézus, megmutatta kezét a sebb helyekkel. Egyszerre megértettem, amit kint a szabad életben mindig is tudtam, ő hordozza el bűneimet, békességem büntetése rajta van, ő tesz Isten előtt igazzá, ő a mi békességünk. Ugye értetek, hogy nem az az Isten célja, hogy Wilhelm Busch-t vagy engem vagy téged elveszítsen, kárhozatba taszítson, hanem az a célja, megtisztítson. Megtisztítson, tisztává tegyen. Hogy az övé légy, hogy semmilyen bűn ne válasszon el bennünket. Engedetlenség. Wilhelm Busch, látjuk, hogy éli át. Hát ő is volt szeretetlen. Voltak tisztátalan gondolatai. Voltak engedetlenségei. Hát látjátok. Tehát most együtt állunk az Isten előtt, drága testvéreim. Együtt állunk, ugye, és meg kell érteni, mert higgyétek el, amikor mi hívők, szívből szeretnénk az ébredést, a megújulást. Szeretnénk, ha emberek térnének meg körülöttünk. Higgyétek el, ez a feltétele. Amikor Ernst Modenzon a század elején a német ébredési mozgalom egyik vezetője összehívta a lelki vezetőket egy konferenciára. És ott Isten igéje és lelke megragadta őket, a vezetőket. Mindegyik térdre esett a széke mellett, és könyörögtek Isten bocsánatáért. A lelki vezetők. És amikor ők felébredtek, akkor kisugárzott, akkor folytatódott az ébredés. Higgyétek el, először nekünk hívőknek kell megtisztulni. Elsősorban nekünk, igen hirdetőknek, és minden újonnan született hívő embernek, Uram, tisztíts meg engem. Minden tisztátalanságunkból. De tényleg oda kell állni eléje. És aztán hű főpapunk van, aki közbejár értünk. Tudjuk róla, ma is esedezik értünk az atyánál. Ott ül az atya jobbján, és esedezik értünk a mi hű főpapunk. Tehát az Isten igét ne vessük meg, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ne rázzuk meg a fejünket, hogy ugyan kérem, hát én azért százszor jobb vagyok, mint azok a kívülállók. Ne mondjunk ilyeneket. Én éppen olyan kegyelemre szorult bűnös ember vagyok, mint bármely ember, de ha elfogadom a kegyelmet, akkor óriási különbség van. Elmondom gyakran, mert nagyon találó ez a kis történet. Túloráztunk az erőműbe, emlékszem, és már nem tudom, mit beszélgettem a mellettem ülő kollégával, csak egyszer csak azt mondja nekem. Csak nem azt akarod mondani, hogy te különb ember vagy, mint én. Mondom, nem, egyáltalán nem. Azt mondja, na azért. És akkor mondtam neki, de mondom, van egy különbség köztünk. Azt mondja, mi? Nekem van megváltóm, neked meg nincs. Elhallgatott. Csak az a baj, hogy nem kérdezte tovább, mert tudta, de nem akarta. Nem akart lemondani arról az életről, ahogy ő élt. Komolyan, tudom, ismerem. És nagyon sok ember, így mondom, hogy az egy tál lencsér, egy kis élvezetér, egy kis sikerér, egy kis ezért, azért pacak evilági dolgokért képes eladni az üdvösségét. De hát mi ne legyünk ilyen. Nehogy már egy zsidó ember visszamenjen a főpaphoz, az evilági főpaphoz, aki a Szent Sátor, meg a jeruzsálemi templom szolgája volt, visszamenjen a mennyei szentély főpapjától. Hát hogy jönne össze a kettő? Na mi úrunk, a mennyei szentély főpapja. És épp ezért, gondoljatok bele, milyen csodálatos az egész történet, mert ez nem azt jelenti, hogy meg kell vetni az Ószövetséget, Isten ments. Az egy nagyon fontos dolog. De lejárt annak az ideje. A törvény korszaka lejárt, eljött a kegyelem ideje. Óriási dolog. És gondoljunk bele, most újra abba kezdenénk reménykedni? A saját cselekedeteimben, áldozatokban, szertartásokban, liturgiákban, amiket én csinálok, abban reménykedek? Abban hiába reménykedünk. Amit az Isten tesz értem. Amit ő tett meg értem, a drága főpap, az Úr Jézus Krisztus. Testvérek, most szeretném arra fordítani a tekintetünket, ahogy az ige mondja itt, hogy járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. De hogyan? Van itt egy megrendítő dolog, elmondja a második Zsoltár 7. versét, idézi, az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, mondja a zsidóknak. Az Ószövetségből igazolja a kételkedő zsidónak, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mit mond róla az Ószövetség? Vagy a 110. Zsoltárból idézi, pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint. Ki volt ez a Melkisédek? Sálem papja. Tulajdonképpen azt akarja ezzel mondani az ige, és hasonlítja Melkisédekhez, hogy ő nem az Áron papsághoz tartozó az Úr Jézus, hanem örökkévaló főpap, aki közben jár és esedezik értünk. Most ezt a pár verset gondoljuk végig. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Most tulajdonképpen, amikor készültem, arra gondoltam, hogy mi kicsit belelátunk a Szent Háromság egyigaz Isten titkaiba. Itt le kellene vennünk a sarut, szent hely, amit látunk itt, ami az igén keresztül megérint bennünket. Ő testi élete idején, ez nagyon fontos, most az ember Jézusról van szó. Az ember Jézusról van szó. Ő tudott könyörögni az atyához, esedezni, hangos kiáltással, könnyek között. Gondoljatok a Gecsemáné kerti küzdelemre. Ez ott zajlott le, aki testi életeit. Könyörgött. Isten félelem. Hát ő maga Isten volt. De az ő emberi léte, hiszen most mi történik ott a Gecsemánéban? Ő, aki valóságos ember, magára veszi az én gyalázatos bűneimet, meg a tiédét, az egész emberiség bűnét veszi magára. Ezért kell neki könyörögni, mert elkezdődött az a rettenetes tusa, aminek a vége így szól, én Istenem, miért hagytál el engem? Mert a mi bűneink elszakították még a Szent Fiút is az Atyától. Mert ez mutatja, milyen szent a mi Istenünk. Neki is esedezni, könyörögni kellett, térdre kellett hullani az Atya előtt. Na, megtanulhatnánk tőle. Megtanulhatnánk tőle. Hogy kell odajárulni, mit jelent az Isten félelem. És meghallgattatott, azt mondja, az elé, akinek hatalma van, hogy kiszabadíts őt a halálból. Igen, meg kellett halnia. Ezt tudta Jézus, hogy ő neki a mi bűneinkbe bele kell halni. És az ember ilyenkor azt mondja, ilyen Isten, ugye, milyen csodálatos Istenünk van. És meghallgattatott Isten félelmért. Jó lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Tehát, látjátok, van feltétele, emberi feltétele az üdvösségemnek? Egyetlen. A hívő engedelmesség. Ez az egyetlen feltétele. Hogy legyek hívő és engedelmes. Bonhoeffer így fogalmazza. Csak a hívő engedelmes. És megfordítja, csak az engedelmes hívő. Tehát látnunk kell, hogy ez a feltétele, hát másképp nem is lehet enyém a váltság. Hát hit nélkül nem tudom megragadni. Hát hit nélkül nem tudom befogadni. Ugye értitek? Ez most nem érdem, ez egyszerűen, így mondanám, egy szellemi lehetőség, hogy a hitemmel megragadjam azt a drága váltságot, ami elkészítetett. És amikor Jézus kileheli a lelkét, az utolsó pillanatban azt mondja, hogy elvégeztetett, aztán kettéhasad a kárpit. Leírják, a babiloni Talmudban leírják ezt az esetet. Ketté hasadt az a vastag, másfél centiméteres posztó függöny ketté hasadt a tetejétől az aljáig, és kiábrázolódott, amit a testi főpapok soha nem tudtak az állat áldozatokkal elérni, a szenté zárva maradt. És amikor a fiú meghal a kereszten az én bűnömért, akkor megnyílik az út az atyai házba. Ezért óriási különbség az új szövetség és az ószövetség között, mert a fiú, és ő tudott engedelmes lenni, és tudjátok, miért kellett ő neki engedelmeskedni? Hogy végrehajthassa a megváltást, hogy téged és engem megváltson, hogy te neked és én nekem ne kelljen a kárhozatba menni, hogy ne a harag és az ítélet legyen a részem, hanem az örök üdvösség. És egyetlen feltétel. Ugye a pusztai vándorlás, miben voltak hitetlenek? Nem hitték el, hogy az Isten beviszi őket az ígéret földjére. Hány keresztény nem hisz abba, hogy van örök élet? Hát a korintusiakat is ezért kellett Pálnak megélni. Az lehet, hogy Jézus feltámad, de hogy mi, meg én, tehát ha... akkor mit ér az egész? Hát Jézus nem önmagáért halt meg. Neki nem kellett volna a mennyből eljönnie és emberré lenni. És micsoda szenvedés. Micsoda csodálatos Isten, aki érted és értem. Elhordozta mindezeket. Emberi formát vett fel. És hasonlatos lett hozzánk. Testvérek, másképp nem mutathatta volna be az emberért az engesztelő áldozatot. Neki emberré kellett lennie. És ugyanakkor Isten fia volt. És lehet az ilyen Istent imádni? Lehet. Lehet szeretni? Lehet. És ez a szeretet, a tökéletes szeretet, az érted bemutatott áldozat. És tudjátok, azt mérisgélhetnéd, hogy mennyi jó cselekedet kell neked ahhoz, hogy üdvözlődj. Senki nem tudná megmondani. De ez biztos. mert egyetlen áldozatával örökre, tökéletessé tette a megszentelteket. Majd erről még részletesebben szó lesz, de ezt ragadjuk meg. Ezt ragadjuk meg a hitünkkel, és legyünk engedelmesek. Hitben engedelmesek. Uram, szeretném, ha az igével naponként kiosztanád nekem a parancsot, és én nekem lenne fülem meghallani, és lenne kezem megcselekedni, milyen változások lennének testvérek körülöttünk, ha engedelmes hívők volnánk, ha nem a magunk kényelmét, nem a magunk kívánságait, nem önmagunk körül forogva magunk dicsőséget keresnénk, hanem az Úrat dicsőítenénk, és azt keresnénk, ami neki kedves, ha valóban leborulva tudnánk imádni őt. És ne spóroljuk meg, ha rád bizonyítja a lélek a bűneidet, ne menekülj el, hanem ahogy Wilhelm Busch mondja, ne menekülj el, állj oda, hallgass végig, és van bocsánat. Minden bűnről van bocsánat, ha őszinte töredelmes szívvel odaállok elé. Luther mondta, a töredelem nélkül nincs megtérés. Nézzétek meg Jézus, azt mondja, hogy meghallgattatott az Isten félelmért. Milyen megrázó az egész. Imádkozzunk. Drága Urunk, mi idős hívők el tudjuk mondani, hogy életünk során sajnos sokszor kellett a te haragod miatt leborulni előtted, könyörögni bocsánatért, de áldunk és magasztalunk, Uram, hogy mindig felmutattál a Golgotára, és egész nap kitartott kezedet a lázadók felé. Köszönjük, Uram, hogy te nem kímélted magadat, hanem odaadtad magadat halálra, hogy kiengeszteld értünk, helyettünk az atyát, áldunk hű főpapunk, hogy az örökkévaló lélek által önmagadat áldoztat értünk, és most is, Uram, tudjuk, hogy esedezel értünk az atyánál. Kérünk is, Uram, könyörög egyházunkért, egyházainkért, gyülekezeteinkért, könyörög, Uram, családjainkért, könyörgünk azokért, akik kívül valók, hogy belül valókkal lehessenek. És add meg nekünk, Uram, hogy nekünk is fontos legyen a másik, hiszen a te szereteted erre sarkal bennünket, hogy hirdessük másoknak, van bűnbocsánat, van örömhír, van örök élet, van mennyei haza. És tudjuk, Uram, hogy várod mindazokat, akik engedelmes hittel elfogadják a te kegyelmedet. Amen.